tága még a hat ortyánk, mennyei úrunk, az Úr Jézus Krisztus által. Hozzád szóltunk hálaadásokban mindenkoron. Hálát adván azért, ami elmúlt, ami van és ami eljövendő, hiszen téged kutatunk benne mindenütt. Hálát adunk családjainkért, szeretteinkért, a közösségért és legfőképpen azért, hogy élő kapcsolatunk lehet veled, sőt, te magad vagy az élő kapcsolat, és hordozol bennünket lelked által, felismerhetjük csodáidat, felismerhetjük dicsőségedet, felismerhetjük azt, hogy egyedül te vagy az, aki soha meg nem változik. Kérünk hát most ismételten. Kérünk lelkedért, hogy a tanító igaz igét szólhasson, hogy a hallgató azt megtarthassa, szívébe zárhassa, és hazavíve gyümölcsöket teremjünk a te nagy neved dicsőségére. És a Szentlélek által el tudjuk hagyni a mi bűneinket és vétkeinket, amit az elmúlt héten is elkövettünk. És le tudjuk mondani azok a javakról is, amiket te adtál nekünk, hogy a te kezedbe adva, azt megszentelvén, megszaporítsd és megsokasítsd. És hogy inkább a fentiekre irányuljon a tekintetünk, mint sem a lentiekre. Jöjj hát hozzánk igédben. Igédben, hogy mi ostobák bölcsességet nyerjünk általa. Hogy mi erőtlenek, megerősödjünk, hogy mi lelketlenek, fellelkesüljünk a te szolgálatodra, és hogy a mi szívünkben igaz szeretet gyújjék fel. Így kérünk, vigasztalj bennünket, éltess bennünket, szeress bennünket úgy, ahogy eddig is. Az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Mai napra rendelt igét olvasom, kedves testvérek, amint az írva található a példabeszédek könyvében, a református bibliaolvasó kalauzunk szerint a példabeszédek könyvének 26. fejezete a mai szakasz, olvasom mind a 28 verszakát. Mint hó a nyárhoz és eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. Ahogyan elszáll a madár és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. Ostorvaló a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának. Ne felelj az ostobának az ott bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. Lábát vágja le, és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet. Lóg a béna ember lába, meg a példázat is az ostoba szájában. Mint aki követ tesz a parittyába, úgy jár az, aki tiszteletet ad az ostobának. Beleakad a töv is a részek kezébe, meg a példázat is az ostoba szájába. Mint egy íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki ostobát fogad fel, vagy csavarkókat fogad fel. Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhet az ostobához, mint hozzá. Ezt mondja a rest. Oroszlán kölyök van az úton, oroszlán van a tereken. Forog az ajtó a sarkán, a rest meg az ágyán. Belenyújtja a rest a kezét a szába, de arra is lusta, hogy szájához vegye. Bőrse meg tartja magát a rest hét olyannál, aki értelmesen felel. Kóbor kutyát ragadt fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze. Mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz. Olyan az, aki becsapja embertársát, és aztán így szól. Hiszen csak tréfáltam. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvat szív. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Az ezüstmász bevonja az agyagedényt, a sima agyag pedig a gonosz szívet. Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, még magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van szívében. El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de leleteződik a gonoszság a gyülekezetben. Aki vermetás, beleesik. Csak aki követ dob el, arra esik vissza. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő. Szeretett testvérek, most a hetekben a példabeszédeket vesszük általában, és főleg az idősebbek számára, akik már túl vannak a életüknek a felén, mondjuk így, hogy úgy gondolják, hogy esetleg kenyerük javát már megették, de a válogatásban nincs túl sok új. Nincs túl sok olyan dolog, amit nem lehetne érteni szinte rögtön, vagy nem egyértelmű. Igaz, egész itt példabeszélek könyvére, egy életben megőszült, becsületben, tisztességben felnevelkedett embernek ezek nem új dolgok, amiről beszél az író. A hagyomány szerint a példabeszélek könyvét Salamon király írta, ugyanúgy, ahogy az énekek énekét is ő írta, és hozzá közik még a Prédikátor könyvét is. Hogyha nézzük, egy érdekes ilyen ív mutatkozik ki benne, ugye az énekek énekében a szerelmet, dicsőítés, szeretetet állítja elénk, mint az életnek az értelmét, a kedves, szeretet hitvesnek a dicséretét mutatja be. A példabeszédek könyve egy ilyen középkorú embernek a gyűjteményét mutathatja elénk, aki kívánja bölcsíteni, kívánja továbbadni a tudást a népnek és az embereknek. A Prédikátor könyve az pedig már a mondhatjuk nyugodtan, egyfelől kiábrándult, másfelől Istenben megszilárdult embernek az írása, aki már tudja, hogy mi az, ami valóban fontos, és hogy minden más pedig elmúlik. A példabeszédek könyve az ilyen szempontból azért nagy dolog, mert egy helyre van gyűjtve ugye 31 néhány fejezet, de ha jól emlékszem, hogy ilyen 31 fejezetes, egy helyre van gyűjtve csomó mondás, ami ilyen velős mondásként tanítható már kiskortól fogva, és utána pedig ahogy megtartatik az embernek a fejében ez a tudás, utána tudja alkalmazni. Tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy példabeszédek könyve, de valójában nem is példabeszédek könyve, hiszen túlságosan sok útmutatás van benne, ami nem példabeszédhez köthető, tehát nem mondjuk a magvető, ilyen példabeszédek vagy példázatok nem nagyon vannak benne. Más típus, sokat a közvetlenebb példázatok és tanítások vannak ebbe benne, és arra való tulajdonképpen, hogy ahogy az ember felnő, és hogyha ezeket megtanulja, akár szó szerint, akár a napról napra való olvasás következtében megmarad benne, akkor egy kész válogatás gyűjteménye lesz a helyzetekre. Tehát, hogyha tudja, hogy éppen milyen helyzetbe kerül, akkor eszébe juthat az, hogy mit mond a példabeszédek az ilyen helyzetről, és már is tud jól ezáltal foglalkozni a helyzetre, meg tudja oldani azt. Csak egy példa, hogy mint egy íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki ostobát fogad fel. Tehát nyilván, amikor van egy főnök, és van egy beosztott, illetve egy alkalmazott, akkor az ember megvizsgálja, hogy miért legyen fel, ki legyen az, hogyha ostobát vesz fel az ember, akkor butának nézik őt magát is. Ez a szakasznak az első fele, tulajdonképpen a nagyobbik része, a 26-nak, az ostobaságról szól egyfelől, ebben van benne egy érdekesség, amit majd mindjárt rátérünk. A második fele pedig az olyan típusú ostobaságról szól, ami tulajdonképpen a gonoszsággal, illetve az aljassággal, a rágalmazással, a gonosz szívhez vezet. Tulajdonképpen nem hiába teszi egymás mellé a szentíró ezeket, hiszen valahol a gonosz szív is ostobaságnak minősülhet, de nézzük akkor az elejéről. Az ostobákról sok mindent szól az ige, egy apránként vegyük végig, mondja, hogy mint hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. Ez nem csak azért van, mert esetleg az ostoba nem tud dicsőséget aratni, hanem azért is, mert az Ószövetségben a dicsőség szó, az úgy szól, hogy kabod, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki tündököl a dicsőségben, hanem az is jelenti, hogy annak a dicsőségnek van egy jelenléte, ami az embereket elnémítja, egyfajta nehézkedést is jelent, és amikor a dicsőség meglátogat valakit, akkor az Isten dicsőség az nem csak azt jelenti, hogy felemeli, hanem azt is jelenti, hogyha az illető az bűnös, akkor az megítéli. Tehát egy ilyen kétartúság, ahogy mondja a Szentíró, illetve olvashatjuk a Szentírásban később az Úr szavai, hogy úgy foglak titeket megítélni, ahogy titeket találnak. Tehát a dicsőség az nagyon sokszor a mi pillanatnyi lelki fogadókészségünkhöz kapcsolódik, az ostoba pedig ezt a dicsőséget nem tudja elfogadni, illetve nem tud vele mit kezdeni. Aztán van, hogy ahol elszállad madár és elrepül a fecske, itt az átokról van egy ilyen beszúrás, hogyan száll el a madár? és hogyan repül a fecske, hogy húznak egy csíkot az égen. Ugye nem, nincsen nyoma, semmiféle nyoma, nem lesz ugyanúgy, ahogy a kígyók a sziklákon, ahogy végigmennek, ezt egy másik helyen írja, ugyancsak a példabeszédek, hogy nem hagy nyomot, ahogy a hal sem hagy nyomot a tengerben, ugyanúgy nincsen alapja egy olyan átoknak, amiben nincs ok. Tehát, hogyha átkoznak bennünket csak úgy, lehet ebben részünk egyébként, nem tudom, veletek történt-e már ilyen, hogy csak úgy valaki úgy gondolta, hogy megátkoz téged, vagy mert éppen kéregetett tőled valamit, és nem tudtál neki adni, és utána elkezdtek átkozódni. Nálam történt ilyen, legutóbb éppen itt a Kazinci utcába. Elkezdtek átkozódni, és hát tudhatjuk, hogy aminek nincs alapja, és ezzel fog majd záródni egyébként ez a szakasz, az ok és okozat törvényéről beszél, az nem fog kiteljesedni. Hiszen, hogy hogyan kell bánni az ostobával, meg kell botozni. Elég érdekes, nem? Még a 21. században felvilágosult református, állítólag demokrat és köztársaságban élő emberek elolvassák azt a hitük könyvéből, hogy bot az ostobák hátának. És itt van az érdekes szakasz, amiről mondtam, hogy van benne csavar. Ne felelj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. A másik, felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. És ez kapcsolódik a gonosz szívhez. Az Új Szövetségben is van példa ennek a tudásnak az alkalmazására. Megkérdezik Jézustól, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. Emlékeztek? És akkor mutassatok nekem egy pénzt, megnézz, és akkor mi van az egyik fel? Ki van a császár arcki? És akkor azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, hogy a császár és Isteni, ami az Istené. Meg is felelt, de nem is felelt meg. Megfelelt az ostobának, aki ugye törbe akarta csapni, ostobaság volt a szívébe, hiszen miért akarnál törbe csapni bárkit is, és ők ugye csak rosszra törekedtek vele szemben. Tehát egyfelől megfelelt neki a bolondsághoz illően, másfelől viszont nem felelt meg neki. És mi történt? Valóban ez történt. Nem tarthatták magukat bölcsnek onnantól fogva. És itt az ostobákkal való társadalmi kontaktus, hogy mire nem szabad használni. Na most, amikor felnövünk és tanuljuk az alapokat az életről, akkor megtanulunk alapvető dolgokat, hogy hogyan működnek. Tanulunk matematikát, tanulunk betűvetést, tanulunk később biológiát, fizikát, történelmet, ezt, azt és amazt. És ugye tudjuk jól, hogy amikor alkalmazzuk azt a felszedett ismeretet, akkor esetleg okosnak tűnhetünk, miközben egy teljesen egyértelmű dolgot teszünk meg. Vagy mondom máshogy, hogyha valakinek nagy ismeret halmaza van, akkor azt mondják rá, hogy művelt ember. Pedig az, aki nagy ismeret halmaza van, tudja legjobban, hogy ő attól nem lett műveltebb ember, és ugyanígy, aki az ige szerint éli az életét, arra mondhatják azt, hogy bölcs, sokszor. Én nem tudom, hogy vagyok vele, nekem egyszer már mondtak olyat, hogy én bölcsember vagyok, mondtam, én nem vagyok bölcsember, csak az igét próbálom követni. Tehát, hogy értsük meg, hogy Istentől jön ez a dolog is. Ezért van az, hogy az ostobát is ki lehet nevelni. Előző szakaszokban ír arról, hogy tanítsd az ostobát, hogy megbölcsülhessen, hogy bölcsességet szerethessen. De mindaddig, amíg ez nem történik meg, és nem készségszinten tudja alkalmazni az ige tanítását, addig viszont, ahogy mondja, botozni kell, illetve a bolondságát pedig megismétli az ostoba ember. Beszélgettünk Isten tisztelt után délelőtt, és két atyafival, és pont arról volt szó, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy Isten megbocsát nekünk egy bűnünkkel kapcsolatosan. Legyen az egy kísértés, egy bizonyos típusú vétek, vagy hiba, esetleg mulasztás. És azt mondják a régiek, hogy akkor tudjuk, hogy egy bizonyos bűnt megbocsátik nekünk az Isten, ha már többé nem követjük el. Mit mond? Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Tehát még az ostobaságunk is a bűnnel kapcsolódik össze. És ezért van az, hogy a zsidó nép, aki, hogy mondjam, átlagosan értelmesebb, mint a világnak a többi nép, azt tudjátok, hogy miért? Mert kicsikoruktól fogva ezeket a bölcsességeket tanítják azoknak, akik megtartják a hagyományt. Akik nem, azok nem. Beszélnék itt a restségről, nem hiszem, hogy ti különösebben restek lennétek az életben, én sokkal inkább. Az érdekesség az, hogy milyen okos a restség. Ezt mondja a rest, oroszlán kölyök van az úton, oroszlán van a tereken. Tehát megindokolja, megideologizálja, hogy ő miért nem megy ki dolgozni. Mert hogy az oroszlán még esetleg elkaphatna. Volt ez a Keats nevezetű angol költő, és amikor felrózták neki a hibáit, hogy az egyik költeménye nem teljesen tökéletes, akkor azt válaszolta a bírálóinak, hogy örülök, hogy hibát követtek el, vagy hibát követhetek el, mert az azt jelenti, hogy valóban törekszem arra, hogy valamit letegyek az asztalra. Abban egy hibának az elkövetése az nem baj és nem bűn. Inkább az lenne a gond, hogyha mindazt, amit az Isten neki adott, mint költői lelkületet, azzal nem élne, és nem írta volna meg, ez egy könyvből szólt egyébként. Ugyanis, hogyha azon problémázik, hogy nehogy hibát kövessen, akkor bele se fog a munkába. És ezért szól az ige itt, az egy bölcsebbnek tartja magát a rest hét olyannal, aki értelmesen felel. Tehát a restségben, a lustaságban van egy bizonyos fajta intelligencia, egy olyan értelem, egy olyan önmagára irányuló értelem rejlik benne, amit hogyha feladná a restségét, akkor hihetetlen találékonysággal tudná a különféle dolgokat beteljesíteni, illetve a feladatokat véghez vinni. A restség az tulajdonképpen a szorgalomnak az ellentétes előjele. És hogyha már beszélünk erényekről, akkor tudjuk meg, hogy pont azért a legnagyobb bűnösökből lettek a legnagyobb szentek, mert azt a hihetetlen elhivatottságot, amivel addig tették a rosszat, a negatív erényekkel mondjuk így, hiszen a rabló is nagyon erényes tud lenni, amikor este csendben megy, bemászik. Olyan erényekkel bír, mint a lopakodásnak az erénye, az elbújásnak az erénye, a csendben való elvételnek az erénye, és így tovább, és így tovább. Ezek persze negatív erények, de képzeljük el, hogyha mindezeket a negatívumokat pozitívumokra fordítjuk. Mert igazából a bűnös emberben is ez van, a negatívum az, ami viszi őt előre az életében, sodorja, és nem tud sodortatni általa, hanem ehhez kell a kegyelem, hogy ezt átalakítsa, ugyanúgy, mint Pál apostolnál például. Ugyanis Isten mindenkinek ad erényeket, mindenkinek ad erőket, mondjuk így, erélyeket, de az, hogy mi azt hogyan használjuk fel, az a nem mindegy. Hogyha jól használjuk fel, akkor nevezzük őket erényeknek, ha rosszul használjuk fel, mert valamit tulajdonképpen fel kell használni, ki akarnak törni belőlünk, így is mondhatnám, hiszen ezek kicsikét olyanok, ahogy írták a régi teológusok is, mintha önmagában álló szenvedélyek lennének ezek. Ezekről beszéltek a régi görögök a passziókról, a szerelemnek a passziójáról, a munkának a passziójáról, a költészet passziójáról, és ezek a szenvedélyek azok, amik az életünket megtöltik a teremtésnek az erejére. Mindahányan hordozunk ilyet. Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen típust hordozunk. Valaki például a csendességnek a szenvedélyét is meg tudja tartani, és nagyon sokféle olyan szenvedély és erény van az emberi lélekben, ami mind helyet követel magának. Na most a helyes felhasználás az ige alapján való felhasználás, amikor már szinte úgy látszik, hogy a lábunk már magától megy akár a templomba, mondjuk így, a jó útra, a gondolkozásunk már magától jó indulatú gondolkozás lesz, nem pedig a hátul gondolunk valamit, mondunk valamit, és közben ellenkezőt gondolunk, és ezek így szinte önjáróvá válnak, és az embernek könnyebb lesz a jót cselekednie, szinte önmagától tudja majd cselekedni. Erre mondják azt, hogy igehordozóvá válik az ember, lélekhordozóvá válik, és az esőként le is szakadt, gyönyörű szépen, ha jól hallom. Ahogy az esőfelhők is ugye terhesek a saját maguk erejével, hogy valahol mindenféleképpen ki kell, hogy juttassák ezeket az erőket, ugyanígy az ostoba emberek, illetve a gonosz emberek is mindenképpen ki kell, hogy érvényre juttassák az ő saját erejüket. Ezért is szoktunk arról beszélni, a jó és a rossznak a harca, de igazából a jó nem harcol a rosszal, hanem a jó az jóval meggyőzi a rosszat, és a rosszból válhat, a rossz emberből válhat jó ember. A végén itt még írja azt a részt a 27. 28. verszakba, hogy aki vermetás beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő. A példabeszélek könyvében nem csak arról van szó, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, hanem egy nagyon szép, általános, szinte pszichológiai, társadalom szociológiai leírást ad a társadalom szerkezetéről, arról, hogy a különféle típusú emberek miképpen viselkednek egymással, és hogy hogyan, milyen belső lelki folyamatok vannak bennük. Azt mondja, a hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport. Tehát a hazug nyelvű ember az a típusú ember, aki hogyha harcol, akkor nem tudja megadni az ellenfélnek, az ellenségnek a tiszteletet, hanem még ebben is tulajdonképpen poklokat hordoz magába. És amikor gyűlünk valakit, akkor mi magunk is a gyűlöletnek az állapotában vagyunk. És amikor, tehát ezzel vág át bennünket a sátán, hogy a saját lelki mozgásainkat fordítja ellenünk. A gyűlölettel elég nehéz szabadulni, főleg akkor, hogyha több évszázados megrögzültség van egy néplélekben, vagy gondoljuk el azt, hogy Romániában hogyan próbálják ugye intézményesen a magyarokat befeketíteni, és próbálják beleoltani a népbe a gyűlölséget, az ismert történelmi okok miatt. Ugyanígy óriási veszélye van annak, hogyha csak egy igét választunk ki, és mint egy ilyen fanatikusan beleállunk. Ezért nagyon jó ilyen, mondhatnánk, saláta válogatása a példabeszélek könyve, nagyon sok szempontból megvilágítja, mind a gonosz szempontjából, mind a jó szempontjából, mind a király szempontjából, mind a gyermek szempontjából, a bölcs szempontjából, az ostoba szempontjából, a hazug nyelvű, a sima szájú szempontjából, és ezáltal egy olyat mutat nekünk, ami, mondhatnánk azt, hogy realitásra nevel. Tehát a példabeszélek könyve egy olyan, tulajdonképpen nekünk adja a hétköznapi életben való mozgásnak a kulcsát, hogy mikor, mire figyeljünk oda, amikor kihallgatáson vagyunk, ugye azt is mondja, hogy hogyan beszéljünk a királlyal, hogy tanácsokat ad a király számára, tanácsokat ad mindenki számára, és tulajdonképpen ebből láttuk azt, hogy az írója, aki ezt írta, átlátta az embereknek a szívét, mondjuk így. És ezért is írja benne a szakaszban, nagyon érdekes, ugye a hagyomány azt mondja, hogy Salamon király írta, és ugye Salamonnak lehetett egy kérése az Úrtól. Nem tudom, emlékeztek, hogy mi volt az, hogy mondta neki az Úr, amikor uralkodásra került, hogy egy kérésetek lehet. Egy kérésed lehet, és azt megadom. És akkor azt mondta neki, hogy bölcsességet kért az Úrtól, hogy jól tudjon uralkodni. És akkor ezt megadta neki az Isten, és nagyon tetszett neki, mondjuk, hogy a nyájra gondolt, és nem pénzt kért, vagy hatalmat, vagy dicsőséget, hanem bölcsességet. És éppen a tegnapi, a példabeszélek könyve többször említi a királyt, nagyon érdekesen sokszor, néha fel lehet bukkanni, vagy rábukkanhat az ember egy-két ilyen személyes elszólásra, és pont a tegnapi 25. fejezetben volt egy ilyen, hogy az Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti, a királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. És tulajdonképpen a példabeszélek semmi más gyűjteménye, semmi más, mint egy nagy kikutatásnak az összegzése velős ilyen aforisztikus kis mondásokban, és megmutatja azt, hogy Salamon miken gondolkozhatott, miken töprenghetett, pedig nem is éltem olyan sokáig, mégis nagy munkát végzett. És ezzel zárjuk is, és próbáljuk egy kicsikét keresztény módon belátni ezt a dolgot, hiszen az eddigiek elmondása alapján Krisztus csak egyszer említettük, illetve az ő válaszát, hogy ő hogyan tudta ezt a tudást alkalmazni. Nevezetesen azt, amit hallhatunk délelőtt is, hogy igazából mi azért vagyunk itt, és azért olvasunk Szentírást, és azért foglalkozunk az igével, mert a mi alaptermészetünk, ahogy az apostol is mondja, királyi nemzetség. Nevezetesen azt, hogy kikutatjuk a dolgokat, és ki akarjuk futatni. Na, ez a mindennapos munka. Az a jó benne, hogy van útmutatásunk, a másik az, hogy nem a legeléről kell kezdeni a dolgok kikutatásában, mert kívülről nagyon sok segítséget kapunk, igét, szentírást, a lelket és így tovább, hanem igazából a legnagyobb kikutatási területünk az a saját szívünk, a saját gondolataink, a saját érzelmeink, a saját lelkünknek a mozgásai, hogy azt kutassuk ki jól. Tehát ez az a tudomány, amit nem oktatnak, értsük jól, egyetemen, vagy nem oktatnak szinte senkinek, mégis a legfontosabb tudomány az összes között. Ez alapján tudunk megelégedni, ez alapján tudjuk megmondani azt, hogy mi az, hogy elég, és magunkat pedig úgy fegyelmezni, és úgy viselkedni ebben az életben, ahogy nem csak ahogy illik, hanem ahogy jó és üdvös Isten útján. Röviden, hosszan ennyit szerettem volna ma nagyjából elmondani. Még sok dolgot ki lehetne fejteni, például az, hogy aki követ dob el, arra esik vissza, aki vermetás beleesik. Tehát, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a jó tetteinket visszakapjuk, és a rosszat is. És mivel a jókat is visszakapjuk, ezért biztosak lehetünk abban, hogyha cselekeztük a jót, akkor velünk is jó dolgok fognak történni. Az, hogy közben jönnek, és közben jönnek próbák, és sokszor úgy tűnik, hogy a próbák azok meghaladják a mi erőnket, akkor tudjunk hova fordulni, és megnézni azt, hogy mit mond a Szentírás a megoldásokról, arról a helyzetről, ami éppen benne van, mert valamiféleképpen úgy tűnik, hogy igaz, hogy már 2000 éve meg van írva, vagy 1900 éve meg vannak írva ezek a dolgok, könyvek és levelek, de akik ezeket írták, a szentírók és az apostolok, azok valóban nagyon is ismerték a szívnek ezt a tudományát, és valóban átadáson méltónak tartották, sőt, egyedül követendőnek is jónak. Hát adja az Isten, hogy ez nálunk is így legyen. Próbáljunk meg mi is a mi ostobaságunkban bölcsességet tanulni, és hogyha esetleg meg-meg ismételjük néha a bolondságainkat, akkor ne csodálkozunk, hogyha a sors, az ég egy-egy bottal ráhúz a vállunkra, vagy a hátunkra valamiféle sajátos helyzetbe, hanem akkor az ilyen csapásoknál nyugodtan forduljunk az igéhez, és akkor lássuk be, hogy saját magunk miatt kaptuk azt, hogy mert az Isten további bölcsességre akar bennünket tanítani, és az ostobaságunkat pedig megszánja, sajnálja, és lelkével fel fog emelni bennünket. Hát adja az Isten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattam a testvéreket. Amen. Isten csendjében tartózkodjunk egy kicsit, és utána a mi atyánk szavaival együtt adjunk hálát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben így a földön is. Ami minden kenyerünket vagy mennyékünk ma, és bocsáss meg a mi vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk a tárgyunk végkezetnek. És ne vigy minket kísértésbe, hogy szabadítsa minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, szentek közössége. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.